Sok szeretet a Smalti Rádió minden kedves hallgatóját, Sasvári Csilla vagyok. Köszönöm, hogy itt vannak velünk, higgyék el, megéri. Munkám során abban a szerencsében van részem, hogy sok-sok érdekes emberrel találkozom, és sok-sok érdekes foglalkozással is találkozom. Én azt hiszem, így lesz most is, ez derül ki majd a következő beszélgetésből, mert a stúdiónk vendége dr. Haubler Emőke, kineziológus, természetgyógyász, és aztán majd még soroljuk, hogy mi minden, és hát ugye kezdjük ott, hogy doktor, tehát jogász is egyben, tehát igen összetett személyiséggel fogunk megismerkedni a következőkben. Tartsanak velünk, Emőke, köszöntelek szeretettel a stúdióban.
Szervusz Csilla, üdvözlöm a hallgatókat.
Az első kérdés mindjárt nyilván a korai gyerekkorodra utalna, mert azért nyilván érdekel, hogy honnan indul el valaki, hogy ezt a roppant színes pályát már ilyen fiatalon bejárja.
Hát onnan indul, hogy én Mária Remetén, illetve Pesti Dekut és Mária Remete határán nőttem fel egy értelmiségi családba, egyébként egy sváb családban. Édesapám építész volt, édesanyám pedig kerámikus művész, és hát a katolikus neveltetés az egy alapbeállítás volt. Anyai ágon egyébként mindenki református volt, a dédnagypapám református lelkész volt, az apai ágon mindenki katolikus. És én ott a Remetei templomban, az egy Mária kegyjáró hely, ott kezdtem el minisztrálni, oda jártam misére, szóval volt egy ilyen nagyon erős, hát akkor még a legvidámabb barakban voltunk, tehát ez nem volt egy nagy érdem, tehát hogy letudták, hogy az ember megy a templomba, és akkor hát mondjuk én egy jó tanuló, ilyen munkakutya gyerek voltam, és édesapám azt favorizálta, hogy hát a jogi egyetemet azt jó ötlet elvégezni, egyébként ő azt szerette volna, csak ő aztán ugye neki meg minden férfi felmenője építész volt, úgyhogy ő ment azon a pályán.
De arra, úgyhogy itt megszakítalak mindjárt az elején, tehát a katolikus neveltetésednek köszönhetően ott voltál a templomban mindig, a hited is kialakult?
Abszolút mértékben. Engem egészen kicsi koromtól az érdekelt, az a Krisztus misztérium, hogy hogyan lehet, tehát hogy kejfeles járj, tehát hogy hogyan lehet az embert meggyógyítani. Ez érdekelt a legjobban egyébként, és az egész életemet azt mondom, hogy erre tettem fel.
És hogy édesapád tanácsára mentél a jogi egyetemre, de érzek egy olyat a beszélgetés mögött, hogy édesapád nagyon erős egyéniség volt?
Hát igen, nagyon erős egyéniség volt. Az én szüleim, amikor 9 éves voltam, elváltak, és utána édesapámnak lett egy második házassága. Nekem van egy öcsém, és így 2 húgom. Mi nagyon összetartóak vagyunk egyébként, így is neveltek minket. És igen, ő egy erős egyéniség volt, egy kiváló építész, nagyon magasra tette a mércét, igen, ennek próbáltunk igazából megfelelni, és én nem bántam meg, hogy elvégeztem a jogi egyetemet, mert én rengeteget tanultam az emberekről.
Ebben mindenképpen segített. Elvégezted a jogi egyetemet, és el is helyezkedtél a szakmában?
Így van. Hát én először elkezdtem még az egyetemen alkotmány jogba beleástam magam. Nagyon érdekelt a Szent Korona, meg ez az egész eszme rendszer. Aztán utána a Magyar Közigazgatási Intézetbe tanítottam is ezt a tantárgyat, sőt vizsgáztattam is, később aztán állami vezetőkkel dolgoztam, bíróságom, ügyvédjelöltként, aztán pedig a állami szférába vezetőként. Tehát meg volt ez a sor.
Most viszont nagyon messze vagy a jogi pályától, még hogyha tudod is valamelyest hasznosítani az emberek iránti megismerésedet. Mi vitt másik irányba? Hol kezdődött ez a másik irány?
Hát ezt úgy gondolom, hogy mindig is volt az életemben egy olyan párhuzamosság, hogy a biológia, a kémia az nagyon-nagyon érdekelt. Én a gimiben egyébként biológiai faktos osztályba jártam, és egyébként dolgoztam is a biológiai laborba délutánonként, úgyhogy ez tényleg érdekelt. De ugyanakkor azt akkor úgy éreztem, hogy ez egy nagyon zárt pálya, ugye nem volt senki orvos a családban, tehát ezért nem mentem végül is el aztán abba az irányba, mert úgy el se hittem, hogy engem oda felvehetnek. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy volt akkor még a túljelentkezés. És megmaradt ez a tudományos érdeklődés szintjén. Volt egy síbalesetem, akkor már egyébként jogászként dolgoztam, és ott hát így eltört a keresztcsontom így 3 helyen, elég kellemetlen volt, és ugye én mint sportember, ez engem nagyon megviselt, és akkor indultam el abba az irányba, hogy hogyan lehetne ezt úgy megoldani, hogy én megint tudjak például teniszezni, lovagolni. Tehát, hogy azok a dolgok, amik jelen voltak vagy akár küzdő sportolni, amit ugye csináltam, kézilabdázni, szóval ezek megvoltak, és szerettem volna visszamenni ebbe. És akkor kezdtem el a jóga irányába menni, akkor ismertem meg a Szepes Mária néni egyik tanítványát, aki egy elképesztő reflexológus volt, és akkor ő és egy nagyon csodálatos manuálterapeuta rajta kívül ugye nagyon sok olyan embert, akik formálták akkor ezt a dolgot, és akkor ők terelgettek szépen engem ebbe az irányba.
Tehát az első a reflexológia volt, amit igen, elsajátítottál, akkor én szerintem itt álljunk meg az összes képesítésednél, és egy picit foglaljuk össze, hogy mit jelent például a reflexológia.
Hát ugye itt a talpon levő, tehát azt valljuk, hogy az emberen van több mikrorendszer. Tehát ugye az ember egy szerves egész, de vannak az egész testének apró pici kivetülései. Ez igaz a fűre is, mert ugye az például addiktológusként, fülakupunktúrás addiktológusként azt a rendszert használjuk. Azt is megtanultam annak idején. A reflexológia a talpból indul ki, és az el van, hogy minden szervnek van ott is egyfajta kivetülése, tehát ugyanúgy a fejnek, ugyanúgy a veséknek, ugyanúgy a májnak, és akkor ezeknek a stimulálásával az adott szervekbe ugye a vérkeringést, a tisztulási folyamatot, a nyirokkeringést, azt tudjuk igazából serkenteni. És nyilvánvalóan ez nem helyettesít egy konvencionális orvosi beavatkozást, de egyébként lehet egy rehabilitációnak nagyon korrekt része, kiegészítve fitoterápiával, mondjuk a modern táplálkozás tudománnyal, nyilvánvalóan nem helyettesít egy műtétet, erről nem is lehet szó, de ettől függetlenül egyébként a lábadozásba, megelőzésbe nagyon komoly szerepe lehet.
Ahhoz, hogy ezt a módszert használni tud, kell egy diagnózis. A talpon keresztül tudsz diagnózist is felállítani?
Igen, hát ott ugye azt érzed elsősorban, hogy hol vannak lerakódások. Tehát mindegyiknek, tehát ugye van egy ilyen normál tapintás, akkor úgy mondod, és ahol érzed, hogy ott ilyen kicsit ilyen mikrokristályosabb, mondjuk ahogy így fogod, mondjuk vannak kicsit göbösebb, és tudod, hogy nem olyannak kell lenni, abból már nagyon-nagyon szépen lehet látni, hogy ott szervis szinten van valami elhangolódás.
Reflexológia után mi jött? Mert tudom, hogy rengeteg területet sajátítottál el, úgyhogy örömmel hallgatom.
Hát akkor elkezdtem fitoterápiát és bakvirágterápiát tanulni. Az nagyon izgalmas volt, azt nagyon-nagyon szerettem. Egyébként én azt gondolom, hogy az mindenkinek jó. Tehát, hogy amikor abba egy picit beleásod magad, az a mindennapi életbe is egy segítség, hogy tudja az ember, hogy például csak még a leghasznosabbat mondanám, ugye számos olyan teakeverék van. Ugye a fitoterápiával kapcsolatban nagyon sok rossz elgondolás van azért. Tehát az emberek úgy kiguglizzák, hogy most a leggyakoribbat mondanám, hát a zsúrló nagyon jó vesetisztító. Igen, ez így van, csak amikor hosszú ideig iszod, akkor borzasztó májkárosító. Tehát azért evidenciákat meg kell tanulni előtte, mert azért ezt nem lehet úgy, hogy 3 hétig, de ugyanígy igaz, olyan jó, hát akkor diólevél kúra, az nagyon csodálat, ez így van, az egy csodálatos dolog, hogyha tisztítani akarunk egy szervezetet, de az is nagyon májkárosító, hosszú ideig történik az alkalmazása. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ezt így szeretném érteni, hogy hatnak, és ugye mindegyiknek van egy drogtartalma, hasonlóan, mint a gyógyszereknek, tehát ezért például számos gyógyszerrel nem is lehet együtt alkalmazni, vagy például egy gyomorbetegnek biztos, hogy nem adnék cselsavas teákat, mert elég komoly gyomorvérzés lehet vele előidézni, úgyhogy én ebbe elkezdtem először beleesni magamat. A bakvirágterápia az azért érdekelt, mert ugye Edward Bach sebész volt, és ő abból ment el először a Hahnemanni, hát a homeopátia irányából, és egy annál is szeridebb módszert keresett, és azt mondta, hogy akkor ezeket a csodálatos gyógynövényeket, ő egyébként halálos beteg volt, és nem tudták megmenteni a kollégái, és mondta, hogy hát akkor ő csinálna egy ilyen más jellegű test, szellem, lélek szintjén ható rezgés cseppet a Szigetországban megtalálható gyógynövényekből, és hát egy ilyen nagyon magas kipárlással egy ilyen csodálatos rezgés, ami ugye így egyszerre gyógyítja mind a 3 szintet. Azt tudom mondani, hogy ez valakinek jó, valakinek nem feltétlenül, tehát mondjuk tájogosokat nem kezelünk ezzel, de van egy olyan rendszer, ami valóban egy megnyugtató hatást mondjuk egy gyógyulás során kivált. Egyébként ez például egy olyan szer, amit lehet együtt szedni a gyógyszerekkel, mert nem rontja a hatásmechanizmusát, mert nem a májon, meg a gyomor felszívásen keresztül kerül be.
Mi jött ezután?
Most így a sorrendben végig kell gondolnom, mi jött ezután. Hát jött akkor utána a fülakupunktúrás addiktológia, ami azért érdekelt mindig, mert ugye az ember az első lélegzetvétellel jön a világra, és onnantól kezdve a függőségekre nagyon hajlamos. Hát ugye, ha nincsen levegő, ugye ez az egyetlen olyan funkció, ami egyszerre történik akaratlagosan és akaratlanul a szervezetben. Tudom szabályozni, hogy gyorsan vagy lassan lélegzem, viszont úgy is működik, ha nem szabályozom. Ugyanakkor emiatt egy picit, meg a maga a táplálás ténye miatt, hogy ugye úgy születünk meg, hogy az édesanyán gondoskodására vagyunk rábízva, tehát önmagunkat nem tudjuk úgy életbe tartani. Ez egy ilyen függőségi szállat meghúz az ember életébe, és érdekelt, hogy mi az a pont az emberek életébe, amikor ők elindulnak például egy ilyen irányba, mi lesz az, amikor a szer átveszi a hatalmat, mi lesz az örömtelenség, az a leterheltség, és ezért a lelki folyamatok érdekeltek elsősorban, de érdekelt, mint mikrorendszer a fül is, hogy miért érdekes az, hogy van ott például egy NADA protokoll, a drogosok mondjuk a leszoktatása során, amit ugye abba a rendszerbe találtak ki, de milyen például a Nozsef-féle rendszer, milyen különbségek vannak, és akkor szívósan végigmentem ezen is, és akkor utána jött a kineziológia.
Tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy fül akupunktúrával segítesz drogfüggőknek, alkoholistáknak, vagy akár ételfüggőknek, vagy játékfüggőknek a leszokásban?
Tehát igen, ezt így lehet.
És milyen tapasztalat, mennyire megoldás?
Én nem alkalmazom a gyakorlatban most ezt a módszert, mert én nem vagyok híve annak, hogy egy nem orvos végzettségű ember invazív beavatkozásokat végezzen az emberi testen, meg azért is mondtam el, hogy engem főleg a lelki folyamatok érdekeltek. Nagyon hasznos egyébként ez a módszer, de ez egy orvosi felügyeletet igényel. Tehát ez elképzelhetetlen dolog, hogy olyankor az ember nem küld el valakit egy pszichiátriára, nem vizsgáljuk ki. Ez egy nagyon bonyolult. Ugye tisztázni kell ahhoz, hogy mondjuk egy alkoholizmusnál, hogy az a gén örökletes, nem örökletes, volt-e a családban. Tehát hogy ez rengeteg mindent feltételez. Én egyébként nem alkalmazom ezért, mert nem végzek nem orvosként invazív beavatkozásokat, viszont azokat a tapasztalatokat, amit ott megértettem, azok alapján el tudom mondani, hogy egyébként ez egy jó módszer, de nem mindenható. Mert akkor nagyon könnyen elmegyünk abba az irányba, hogy a szúrástól lesz függő valaki. Mert ha nincs benne a tű, akkor megint kívánom a szert. Tehát, hogy itt el kell jutni odáig, hogy legyen bennem egy felismerés, a felismerés után egy cselekvés, és a cselekvési mintában az, hogy jó, akkor értsem, hogy én ezt ezért hoztam be az életembe, mi az, amit ki akarok pótolni, mi az, amiben, és akkor el kell menni abba az irányba, és azt megoldani.
Következő volt a kineziológia?
Hát, az egy nagy szerelem volt, ugye. Azzal egy, nekem egy csodálatos oktatón volt a Salamon Gabriella, nagyon-nagyon szeretem és tisztelem. A tacsászat tanította Magyarországon, már ugye ő nem oktat, de ő még az igazi klasszikus irány volt, és nagyon-nagyon nagy hangsúly volt azon, hogy én igazából megismerjem az emberi testet, és itt ugye, amikor ott van egy alaptanfolyam, amikor ugye ott tanulni kell rendesen a természetgyógyászaton belül, van egy egészségügyi modul, amit mindenkinek kell végezni, és ott ismerkedtem én meg az Elrendás Lászlóval, aki ugye az ETI-nek egyik alapító tagja volt, Lacival azóta nagyon, hát ő nekem a mesterem is, kicsit ilyen úgymond szellemi-lelki értelemben édesapám helyett édesapám is. Nagyon-nagyon sokat tanultam tőle. Én tőle tanultam egyébként a fülakupunktúrás addiktológiát, homeopátiát, kínai medicinát. Egy fantasztikus emberről van egyébként szó, és ő nagyon keményen megkövetelte, hogy az egészségügyi ismereteket jól tanuljuk meg, és én ezt ott nagyon komolyan vettem, és akkor utána mentem el a kineziológia irányába a Gabriellával, és végigmentem egyébként az oktatói képzést, tehát mindenen, amit Magyarországon ebbe a kategóriába el lehetett végezni, és hát azóta is ezt szeretem a legjobban, mert nekem ez hozza vissza a legjobban ezt a testszellem lélek egységét.
Néhány évvel ezelőtt, mondhatnám 7-9 évvel ezelőtt, amikor még a kineziológia nem volt annyira ismert az országban, több ezen a területen dolgozó szakembert hívtam meg beszélgetni a rádióba, és valahogy mindig az volt a beszélgetés vége, hogy nem mondták el, hogy mi ez. Tehát, hogy próbálkoztam, hogy hozza le hozzám, hogy én is értsem, hogy tudjak. Miért volt az ilyen titokzatos vajon?
Hát ezt én soha nem értettem, hogy ez miért titokzatos. Elmondom akkor neked, Csilla, hogy meg a kedves hallgatóknak, hogy ugye az 1920-as években az Egyesült Államokban gerincgyógyászok, manuálterapeuták, akiket egyébként orvosegyetemen képeznek az Egyesült Államokba. Egyébként ez nagyon helyes módon, mert azért ennek láttuk Magyarországon a problematikáját, hogy lepattintjuk a csigolyaívet, nem úgy nyúlunk hozzá, meg nem volt ember, nem volt, hát szóval nem, most ebben nem akarok belemenni, de a lényeg az az, hogy pont a saját balesetem kapcsán is el tudom ezt mondani, ennek a kanosszajárását. De hogy a lényeg, hogy akkor kezdtek el, és járványos gyerekbénulásba megbetegedett gyerekeken kezdték el ezt az egészet vizsgálni. Egy kendőházas pár nevű pár volt egyébként. Ugye ott ugye a testek az egyik oldala az teljesen tónustalan, ugye bénulásról beszélünk, a másik pedig ugye próbálna átvenni annak a területnek a szerepét, úgyhogy az túl tónusos, és ez egy iszonyú fájdalmakat generált a gyerekeknél. Ugye a konvencionális medicinában mindig ugye az az elv van, hogy a sérült részt kezeljük, egyébként jogosan, de ott felfigyeltek arra, hogy ezt a testi aszimmetriát kell valahogy egy picit kiegyenlíteni. Tehát valahol a tónustalan részeket is el kell kezdeni, akár, tehát hogy valamilyen módon egy picit életbe tartani. És akkor rájöttek arra, hogy ez a kiegyensúlyozás a testi szinten a 604 izom tekintetében, ez elhozott egy jobb gyógyulást. Ugye azt kell érteni, hogy a sérülés az mindig a túlfeszített oldalon, ami a túlterhelt oldal, azon szokott bekövetkezni. Egyébként ez logikus. És hát, hogyha eltörik, akkor azt ugye begipszeljük, megműtjük. De ennek az az oka, hogy a másik oldali izom ellenpárja az eleve gyenge volt. Tehát a rehabnak úgy kéne lenni, hogy leveszik a gipszet, és akkor mind a két oldalt erősítjük, és a végén majd a gyengét hozzá erősítjük egyébként a erős tónushoz. Így van. És akkor megfigyelték ennek kapcsán, hogy az izmok tesztelhetőek manuálisan, tehát ez volt a következő lépés. Egyet a hazugságvizsgáló módszer is ebből alakult ki. Ugye az eredet és a tapadás törvénye alapján dolgoztak, ez azt jelenti, hogy az emberi testben az izmok azok egy stabil pontról erednek, és egy mozgó pontra tapadnak. Ennek ugye az a lényege, hogy igazából kézzel csak a test felszínen levő izomzatot tudott tesztelni. Ez a tacsorházban 42, egyébként a stresszűzben 108 izom. A többi ez mély izom, tehát ahhoz nem tudsz úgy hozzá nyúlni. És meg lehet nézni, hogyha az eredetet és a tapadást közelítem, tehát minden izomnak van egy munkája. Távolítom a testtől, vagy közelítem. És azt lehet nézni, hogy ez az izom ezt a munkát el tudja végezni valójában, vagy gyenge. Most, hogyha gyenge, akkor a izmok, azok ugye ők csinálják a vérkeringés nyirokáramlásnak a testbe levő folyamatát, ugye ezt is megfigyelték, hát akkor az romlani fog, és akkor a szerveknek a vérellátása és a méregtelenítési funkciója is romlik. Ezáltal viszont azt figyelték még meg, hogy bizonyos tápanyagok, makromikro elemek, vitaminoknak a felszívása is meg fog igazából változni. És azt figyelték meg, hogyha ezen a három ponton beavatkoznak, tehát az izmot erősítik, a gyenge izmot megpróbálják kiegyensúlyozni a testet, bizonyos mikromakro elemeket pótolnak, legyen az mondjuk a magnézium, a D3, a vas, a B12, akkor a testnek az állapota javulni fog. Ugyanúgy igaz ez egyébként arra is, hogy vannak olyan szellemi-lelki folyamatok, amik lekapcsolják az izomműködést. És hát ezt mindenki, ugye az oktatóin, ugye az volt a vizsga példa, hogyha valakivel egy rossz hírt közlök, azért ültetem le, mert kimegy az izomerő az ő testéből. És ez igaz. Tehát azok a traumatikus események, azok gyengítik a izomzatnak a működését. Egyébként ez igaz, a pánikrohamok, tehát nagyon sok eset van.
De nem csak időszakosan gyengítik?
Hát abban az adott pillanatban, igen, de ugye annyi, hogy a sejteknek van egy memóriája, ugye ez kiderült, tehát azóta már rengeteg kutatásba, és hát megőrzi, tehát a baleseteket is megőrizzük. Tehát amikor az ember, mondjuk erre tudok egy nagyon egyszerű példát, ugye megyünk az autóval, és mondjuk van egy baleset, és fékezünk, akkor bármikor fékezni fogok, ugyanúgy összeugrik a gyomrom, hogy én egyszer éltem át így balesetet. Mert ez emlékszik rá. És egészen addig igaz ez, amíg én ugye vissza nem megyek, és nem tudatosítom, hogy ott mi történt, és én, mint szubjektum, az ahhoz fűződő feldolgozottságot a negatív tartományból átviszem a pozitívba.
És akkor ez kisebb dolgokra is igaz. Tehát nem kell balesetet látni, csak nem veszük észre, hogy valami történt, és persze, ez mind gyengíti.
Igen. Hát itt azt kell elképzelni, hogy az emberre nagyon sokféle stresszfaktor hat. Tehát a stresszorokat három irányba szoktuk besorolni. Az egyik a kémiai, tehát minden, ami bekerül igazából a szervezetünkbe, a bőronet, az orronet, a nyálkahártyánet, és hát ugye az emésztőszerrendszerünkbe, nyelőcső, és hát a lélegzet útján, tehát a légcső útján. Ezek ilyen kémiai stressz faktorok lehetnek adott esetben, ha nem jól kezeljük őket. Akkor vannak úgynevezett fizikai stresszek, amik a külső behatások. Tehát az, hogy megsérülök, megszúrom magam, megütöm magam, megműtenek, hát ez mind, aminek ugye fizikai lenyomata van a teszt szintjén, és vannak a szellemi-lelki stresszek, mindaz, ami ér minket. Ugye annyi a lényeg, és ez nagyon-nagyon fontos információ, hogy az ember háromféle stresszt tud egyébként úgy kezelni, hogy közben egészséges maradjon. Ez lehet egyébként három fizikai, egy kémiai, egy szellemi-lelki, de mutasson bárki jött ebbe az országba olyan embert, akinek nincsen legalább 1000. Tehát eleve egy információs társadalomban élünk, tehát annyi információ van, az is önmagában egy stresszfaktor. Mindenkinek van egy élete, van egy családja, van gyereke, unokája neked is, van egy forgalom, beülünk, elmegyünk, tehát már a felkeléstől számítva, szerintem az elindulásig több stressz ér az ember, mint hármat, tehát ezért kell tudatosnak lenni, hogy hát ki kell egyensúlyozni ugyanúgy a mozgást, a táplálkozást, az izomzatot, stb., mert akkor egy jobb állapotból indul a szellemi-lelki dolgok megoldottsága.
Visszatérve a kineziológiára, tehát valójában ugye itt az izmokból indul ki ez a...
Igen, izomteszteléssel lokalizáljuk a funkciókört, és akkor úgy mérjük föl a állapotát.
Milyen módon tud tesztelni az izmot?
Hát az izmot manuálisan teszteljük. Ez azt jelenti, hogy általában a delta, ez az erőső delta izmon szoktunk tesztelni, ez egy erős izom.
A kar felső része.
Igen, ez a deltoideus anterior. Azért ez lett az az izom, ez egy ilyen, ezt elmondom, ez izgalmas, hogy az epimeridienhoz kapcsolódik, ami azt mutatja, hogy egy életben egy adott döntési kompetenciába tartozó kérdésben nekem van-e választásom, vagy nincs. Az epimeridien egy nagyon hosszú meridien, elindul a külső szemzugból, behálózza az egész fejet, végigmegy a láb külső szegélyén, egészen a második lábúj külső körömegy szegletéig, és mindenféle irányváltással, tehát rengeteg szervet érint, tértfájások mögött nagyon sokszor ez egy probléma. Amikor én nem tudok döntést hozni az életembe, ez a jelzőizom le fog kapcsolni. És egyébként az emberi szervezet szintjén azért is ezt választották, a döntésképtelenség okozza a legtöbb megbetegedést, mert az emberi szervezet evolúciósan úgy van kitalálva, hogy vagy futok és menekülök, tehát ott az egy lehetőség, vagy küzdök. De az, hogy nem csinálok semmit, csak ott úgy vagyok, és elnapolok egy problémát, akkor az emberi szervezet ezt nem tudja kezelni. Tehát ezért ez az izom, de ha ez az izom sérült, akkor keresünk egy másik erős jelzőizmot, ez általában a léphasnyemlíjhez tartozó latissimus dorsi, lehet a quadriceps femoris rectus, a négyfejű combfeszítő izom, tehát kiválasztunk egy másik erős jelzőizmot, és hát az nagyon-nagyon fontos, hogy nem izomtesztelünk akkor, hogyha egy ember mozgásképtelen állapotban van, hogyha törött rajta valamit, tehát akkor ezt nem, ez a módszer akkor nem annyira jó, mert nem lesz jó az izomválasz.
És hogyha azok a belső szervek, amikhez kötötted, sérültek, mondjuk mondtad az epe, ha valakinek mondjuk már kivették?
Igen, az jelezni fog olyankor az izom, de azért van az anamnézis felvétel, hogy előtte ki kell kérdezni. Mindig elmondom a klienseknek, hogy azért kérdezem meg, hogy műtöttek-e meg, mert ott az izom ezt jelezni fogja. És akkor nem kell megfirtatni azt, tehát nagyon részletesen végig szoktam kérdezni, hogy milyen műtétek voltak egészen kicsi koráig a sértőben bármelyik, mert ott tényleg egyébként a fascia rendszer és egyébként minden emlékszik, tehát fog jelezni.
Tehát manuálisan ezeknek az izmoknak az érintésével kezeltek mondjuk lelki problémát
úgy
is
megyünk,
akár?
Igen, persze, végigmegyünk.
Hogy kell ezt elképzelni?
Igen, nemes válaszokat tesz fel a kineziológus, és közbe tesztel. És akkor a végén...
És mire kérdezel rá?
Hát először végigmegyünk ugye a meridiánok szintjén, én a kínai jöttelem szerint meg szoktam nézni, tehát az általános állapotot, hogy ugye ilyenkor egy kicsit én vagyok a stresszor, mert hozzáérek, ezt ugye senki nem örül neki nyilván annyira, mert hogy azért ez fura, meg mi történik, de elmondom nyilván az elején, hogy mi fog történni, és akkor utána először megnézem, hogy van.
De miről szólnak a kérdések?
Hát az első körben arról, hogyha ő stressz alá van helyezve, mely szervei azok, amik lekapcsolnak. Mert hogy minden ember azért egyedi. Hát van akinek a stressz hatására az emésztőszerrendszer általában leszokott kapcsolni, de úgy mondanám, hogy azért ennél egy kicsit összetettebb, és akkor végigmegyünk, hogy nálam jelez. tehát amikor ő stresszben van, akkor a keringése, a lélegzetvétele változik meg, tehát hogy melyik meridiánok kapcsolnak le. Akkor azokat korrigáljuk, tehát felhozzuk egy olyan állapotba, hogy ne legyen stresszes.
De ehhez milyen kérdést kell feltenni?
Hát nekem? Ezeket teszed föl, te így meg... magad, megyünk sorba, tehát akkor
te nem tőle kérdezed meg.
Nem, magadba mondod, és teszteled őt folyamatosan, és írod szépen, jegyzetelsz ugyanúgy, hogy igen, értem. Tehát akkor itt most lekapcsolt. Ez a meridián, akkor azt korrigáltuk.
És nem az alanynak kell válaszolgatni, hanem az izmai válaszolgatnak.
Pontosan.
A te magadban feltett
kérdéseidre. Így van, és akkor mész, igen, de hát csak olyan dolgot lehet kérdezni, hogy a dr. Guthert is mondta az emberi testtől, amire tud önmaga, tehát olyat, hogy milyen idő lesz holnap, ez nem, de azt igen lehet kérdezni, hogy például akkor hogyan korrigáljuk ezt a energiát, lan állapotot, meridián simítással, neurovaszkuláris pont érintéssel, neurolimfatikus pontnak a masszírozásával, és akkor megyünk végig, és akkor mondja, hogy igen, jó, akkor lehet látni, hogy ott a nyirokáramlás egy kicsit gyengébb, akkor mi lehet ennek az oka? Akkor megyünk a tápanyagok irányába, milyen hiányok vannak, A-vitamin, B-vitamin, B1, B3, B9, és akkor megyünk sorba.
Így. És ezeket mind az izom érintésével tudod megállapítani, hogy ilyen van-e, és ez mind kiderül. Azért ez egy hosszú folyamat, gondolom.
Hát másfél órás egy kezelés. Ebben benne vagy eljutunk a lelki folyamatokig. Egyébként a kliensek szoktak ugye meglepődni, mert ugye ugyanúgy végigmegyünk, és akkor el szoktam mondani, hogy mik azok, amik a kémiai laborba, hogyha ő elmegy egy vérképre látszolni. Mindig kiderül egyébként, hogy tényleg van vashiány, tényleg van BT. Tehát ugye nagyon szépen lehet látni ezeket a folyamatokat előre. Ennek nem a diagnózis felállítás, ez egy állapotfelmérésre alkalmas eszköz, ezt nem is lehet, ugye a természetgyógyászati törvény szerint nem lehet vele diagnosztizálni. Itt egy állapotot föl lehet mérni, és ki lehet nagyon szépen jelölni, hogy mi az az irány, ami fele haladni kell.
Most ha valaki elmegy hozzád, hogy neki lelki gondjai vannak, és vagy nem tudott feldolgozni valamilyen traumát az életébe, akár egy balesetet, vagy valakinek az elvesztését, vagy a válást, vagy bármi ilyesmit, akkor ehhez tartozik majd egy szerv is, amit az izom érintéssel megtalálsz, és a szervet kell kezelni ahhoz, hogy a lelki világa helyreálljon?
Egybe kezeljük. Tehát kezeljük a igen, tehát kezeljük magát a fizikai testet, kezeljük a ásványanyag hiányokat, tápanyaghiányokat, és kezeljük a lelki folyamatokat. Egészen a fogantatásig visszamehetünk a problémák gyökerének a kezelésébe. Ezt azért hoznám föl, mert hogyha valakit például nem várnak, és úgy születik egy családba, akkor annak például minden olyan helyzet, amikor bemegy egy olyan helyre, ahol ő új, tehát egy új munkahelyre például. Vagy például egy lakóhelyváltoztatás borzasztóan nehéz. Mert akkor megint megtapasztalja azt a idegenséget. És ott lehet, hogy vissza kell menni, igen, egészen a fogantatásig.
És ezek hogy derülnek ki?
Ez a tesztelés útján derül ki. Ezt nem tudja kitalálni ő maga, mert ugye egy csomó mindenre nem emlékszünk.
Tehát nyilván nem is tud róla, hogy várták-e, vagy nem várták.
Szokták egyébként meglepően tudni, mert amikor én elmondom például, hogy kijött a születés 3, ez az a pont, amikor még nem volt ultrahang, akkor azt jelöltük vele, hogy a születés pillanatában, amikor kibújik a édesanyjából, akkor derült ki, hogy fiú vagy lány. És akkor mondom, hogy kijött a születés 3, és ez ugye azt mutatja számomra, hogy mondjuk lány, de nagyon fiúnak vártak. És mondja, hogy ez így volt, nekem már nevem is volt. Szóval ezt szokták tudni. És akkor mondom, jó, de akkor azt ugye tudod, hogy mivel ez így van, ezért egy nagyon fiús energetikában felnőtt nő vagy, emiatt neked azért a női szervek, meg ezek, ne, ez pontosan így van. Minden párkapcsolatomban problémás az, hogy én mennyire lehetek nő. Na, és akkor tehát igen. És akkor ugye ott nekem szakmailag, ugye én coach is vagyok, meg mediátor is, meg hát ugye a bíróságon ugye ezeket kigyakorolt az ember, úgyhogy nekem vigyáznom kell arra, hogy hogyan megyünk aztán majd vissza, de ott is mindig a szervezet dönt, hogy mi a jobb neki. Hogy meditáció által, egy családterápia által, mondjuk egy családállítási dinamika által, tehát hogy mi lesz majd a feldolgozásra alkalmas módszer, ezt nem én döntöm el, hanem ami neki, tehát ami ő számára jobb. Mert valakivel önmagában a felismerés ténye is elhoz egy borzasztó nagy átalakító erőt, és valakinél meg hát igen, ezt gyűrni kell, és amikor én úgy találom, hogy hát kellene mondjuk egy személyiséganalízis, és mondjuk igen, jó lenne, hogyha elmenne pszichológushoz, mert komoly problémák vannak, akkor én ezt meg szoktam mondani, van is olyan pszichológus, klinikai szakpszichológus, akivel én együtt dolgozom, pont ezért, és akkor mondom, hogy na, akkor arra haladunk.
Izgalmas, és rettenetesen összetett.
Hát nagyon, ez egy nagyon nagy felelősség. Egyébként van egy indiai mondás, ugye én a vidikus filozófiát nagyon szeretem, végeztem is ilyen akadémiát, nagyon érdekelt, hogy minden ember életében ott van ez, hogy ma van az a holnap, amitől tegnap annyira féltél. Tehát, hogy itt azért a félelmek, a megértés, ezek óriási kérdések, és minden ember egyedi, egy megismételtetlen csoda, tehát mindenkihez máshogy kell hozzányúlni. Tehát itt nincs két egyforma eset, nincs két egyforma ember, nincs két egyforma megoldás.
Elképesztő dolgok vannak a fejedben, és rengeteget tanultál, és akkor még nem beszéltünk a családállításról, ez mit jelent valójában? Hát ugye... Tehát egy család állj fel, biztos nem.
Nem, hát ezt tudod, a pszichodráma intézményéből alakult ki, és Bert Hellinger egyébként teológus volt, és az Zuluk földjén, tehát akkor, amikor ő elkezdte a tevékenységét, akkor a nagy család egysége már kezdett megbomlani az Egyesült Államokban, Európában, tehát a generációk nem éltek együtt. Ugye annak egy óriási tanítóereje van, szertartások, ritusok, erkölcsiség szempontjából, de ez már nem volt, és akkor ő elment a Zuluk földjére, és azt tapasztalta meg, hogyha megbomlik egy családi hierarchia, egyfajta okok kapcsán, mert mondjuk elveszíti az ember egy édesanyját, egy édesapát, stb. Vagy például a leszármazók nem tisztelik a felmenőket, akkor ennek olyan következményei lesznek, akár a gyerekhalál, tehát rengeteg minden, és elkezdte ezeket megfigyelni, és amikor, és utána visszatért, és elkezdte a pszichodrámát vizsgálni, ami akkor egy nagyon érdekes műsor volt, és arra jött rá, hogy minden családot le lehet bizonyos törvényszerűségek alapján modellezni. Akkor úgy mondom, hogy az első legfontosabb, hogy az előbb születettnek több joga van. Tehát mindenkinek a szüleit bármi is volt tisztelnie kell, mert nélkülük nem lehetne itt. Tehát nem lehetne fizikai teste, nem lehetne egyáltalán jelen. Tehát bármit is tettek, annak a tiszteletnek, hogy az életet ők adták, na, annak azért jelen kell lenni. És ebbe önmagába kell, hogy egy békés megoldás szülessen meg. Akkor van a családban egy leszületési sorrend, hogy az első szülöttet kimondva kimondatlanul fiúnak várták. Hát ez egy antropológiai tény, mert ugye régen a fiú vitte tovább a családnevet, ugye főleg a középkort az nagyon emblematikus volna lehet hozni, mert a katonáskodás, stb. Tehát, hogy az első fiú elment katonának, a második papnak, és akkor, tehát, hogy megvoltak ezek a szerepek. A második, tehát az első szülött az a fiú helye, akinek az édesapával kell igazából egy erős kapcsolatot ápolni. A másod szülött az a lány helye, igazából a családba, akinek az édesanyjával kell, hiszen tőle tanulja a mintákat, tehát ugye ez egy nagyon érdekes. És akkor van a harmadik gyerek, aki már mindegy, hogy lány vagy fiú idézőjebb, de hogy ez egy nagyon érdekes, ő egy ilyen szabad vegyérték, tehát mivel már az anya-apa foglalt, ezért ő sokkal szabadabban járhatja az útját. Egyébként ez tényleg kicsit megfigyeltő a családomban. És hát azt is megfigyelte, hogy vannak olyan titkok, hogy egészen hetedízig le, ha visszamegyünk családokba, amikről nem beszélünk, mert mondjuk szégyeljük. Tehát mondjuk ez lehet egy erőszak, egy öngyilkosság, bármi. Egyébként ő ugye ezt vissza is vezette, hogy a első-második világháborúkban annyi trauma történt Európában, meg hát mondjuk főleg ugye ezt a térséget nézte, az emberek, hogy szinte nincs olyan család, aki nem volt olyan, hogy mindent elvesztett vagyonilag, emberileg, tényleg, és hogy ezeknek ilyen komoly lenyomatai vannak aztán, ahogy minket nevelnek, amilyen mintákat hozunk, és ezt vizsgálja egy komplex rendszerbe egy probléma kapcsán, igazából a családállítás.
Tehát itt megint a lélek elemzése és gyógyításáról van szó. Tehát...
Ez így van, ez egy komoly lelki folyamatot feltételező út, és van egy nagyon tudományos mondjuk magyarázata. Volt egy, sőt, hát van is egy fantasztikus Rupert Sheldrake nevű kutató, aki a morfogenetikus mező elméletével foglalkozott. Ugye ezt úgy is hívhatjuk, hogy kvantumtudatmező. Minden információ, ami az emberiség történetében történik, az belekerül ebbe a mezőbe lenyomatként. tehát a tudományos felfedezésektől a háborúk tényéig, az emberiításig minden. És ezek egyébként hozzáférhetőek bizonyos szempontból a számunkra, hogyha egy megfelelő közeget tudunk ehhez biztosítani. Én most nem akarom így lelőni a poént, de hogy úgy érthető ez, hogyha ha elolvassuk azt a könyvet, hogy mi az a 7 kísérlet, ami megváltoztatta a világot, ez a könyvnek egyébként a címe, amit Rupert Sheldrake írt. Mert ebből indul ki az a tudományos dolog, hogy miért van az, hogy az állatok is tudnak távolságból érzékelni például. Tehát honnan tudja a kutyám azt itthon, és miért ideges, amikor elindultam New Yorkból haza. És már ott toporog az ajtóba, mert érzi. És hát ugyanígy működik a kvantum tudatmező is, és hát így ezek az információk, amik a távoli ősöknél voltak mondjuk, akkor azok szépen kiderülnek.
Próbáljuk meg ezt a családállítást egy példával érthetőbbé tenni. Tehát teszem azt, valaki megkeres téged mondjuk azzal, hogy neki hogy feszült, hogy ingerlékeny, hogy robbanékony, és hogy ettől szeretne megszabadulni, mert ugye többféle kellemetlenséget okoz egy ilyesmi. Akkor mi történik?
Hát először leteszteljük, hogy ez a módszer alkalmas lenne az ő problémájának kezelésére, mert ha kiderül, hogy a dű és konfliktus kezelés lenne a megoldás, akkor a pszichoterapia irányába kell majd kezelni. Ha mégis ez, akkor kiteszteljük, hogy ez melyik ágon érinti őt. Anyai ágom, apai ágom.
Ez érinti, ez azt jelenti, hogy melyik szülőjének ott hasonló tünet.
Igen. És megnézzük, hogy hol okoz ez akár egy generációs problémát. Kijön mondjuk a férfiág, akkor a családállítás az úgy néz ki, hogy ugye ott általában 8-10 ember van jelen. Most ugye, amióta benne vagyunk a COVID helyzetben, nem tartok családállítási terápiákat, mert ennek
ezt számos... 8-10 ember van jelen, ők kik a családtagjai?
Nem. Tíz teljesen idegen ember, aki mit sem tud. Hát általában a terapeuta tudja, hogy ki milyen problémával van ott. Leülnek egy terembe, és akkor ez az ember, akiről most szó van, válasz valakit maga helyett. És akkor általában azt, aki számára így elsőre néz, senki nem tud a másik történetéről semmit, tehát ezt tisztázzuk. Tehát nincs fölvázolva azért, mert akkor az nem a lélek útja. És akkor ott szépen kiállítjuk először őt. És akkor utána megnézzük, hogy hányad íziglen megy vissza, ezt kitesztelem rajta egyébként, és akkor mondom, hogy jó, válasz valakit édesapát helyett, nagypapa, dédpapa, ők papa, szép papa, mondjuk ott ér véget, akkor őket beállítod így egymás mögé, úgy, ahogy egyébként egy generációs sor kinéz. És onnantól kezdve senki, tehát mindenki helyett kiválasztódik egy-egy személy, ezt még mondanám, hogy ez egy ilyen olyan terápia, hogy aki kiválasztásra kerül valamilyen szerepbe, annak az életébe, és ezt el is mondják mindig a végén, ez szintén valamilyen szempontból probléma. Tehát akit ő már választott, annak az a dük, mondjuk maradjunk a dükkezelésnél, az ugyanúgy problematikus, és valószínűleg az ő férfi ágán is végigmegy egy ilyen dolog. Hmm. És akkor onnantól kezdve nem beszél senki, csak a mozgások által történik egy kifejeződés, és mindenki elkezdi érezni, hogy ő nem érzi ott jól magát, kijebb megy, leül, lefekszik. Tehát ezeknek mind van a óriási erejű igazából a nonverbális kifejezése a testnek. Ugye hát a nonverbális kommunikáció az igazából egy olyan 89-90%, tehát a verbális a sokkal kevesebb. És látod, hogy itt nyoma sincs egy normális generációs sornak. Tehát itt mindenkinek van valami lelki problémája. És akkor onnantól elindulunk szépen visszafele, hogy ő mit érez. És mindenkinél végigmegyünk, hogy elmondja, hogy mit érez, mi van most az ő lelkébe, miért szomorú, miért nem tud a fia fele fordulni, miért nem tud például a szülő fele fordulni. És akkor mondjuk kijön az, most egy általános dologról beszélünk, hogy mondjuk a szép nagy papát kitagadták a családjából. Mondjuk ez elevenedik meg. És onnantól kezdve ő nem tudott egy rendes apai mintát átadni, egy óriási erőlködés árán, hiszen ő nem érezte azt, hogy ő elfogadható. Lehet, hogy behúzott emiatt például egy alkoholizmust, és mondjuk verte a fiát, most akkor végigmegyünk, és onnantól kezdve ez így megy generációkon keresztül ez a rossz minta, amiből már itt a végén csak az maradt, hogy ő egy adott helyzetben már csak dühös és feszül, de ő se tudja megmagyarázni, hogy miért. De ez azért van, mert nem volt egyetlen használható mintája se, hogy hogy kell korrektül egy ilyen élethelyzetet megoldani. És akkor a végére, itt ugye itt az a lényeg, legyen egy megbocsátás, egy megértés, hogy nem ítélkezünk az ősök fölött, elfogadjuk, hogy neki ez ugyanolyan fájdalmas volt, megadjuk neki a tiszteletet, és gyakorlatilag ezáltal elérkezik egy mély megélés, és az a, hogy igen, én büszke tudok lenni rájuk, és igen, ők is meg tudnak bocsátani a másiknak, és utána akkor szépen a végén azt látjuk, hogy beáll a sor, és tudnak energiát adni ennek az embernek, és ez az ember újra értékeli ezt a dolgot.
Rengeteg minden van a fejedben.
Hát én egy ilyen filozofus típusú ember vagyok, mondhatjuk úgy, hogy könyvmoly, tehát én nem adom fel azt a vágyamat, hogy én kutassam az embert, és én nagyon szeretem ezt csinálni, tehát igazából bármilyen szempontból is fontos.
Sok izgalmas dolgot hallottunk, és kívánom, hogy elérd a célodat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az óra vendége dr. Hauber Emőke, kineziológus, természetgyógyász volt, a kérdező Sasvári Csilla. További kellemes rádiózást kívánunk mindannyiuknak, viszont hallásra.
Viszont hallásra.